Berésít, legyen világosság. Olvasom 1 Mózes 1, 1-től 3-ig. Kezdetben teremtette Elohim az eget és a földet, a föld pedig puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység színén. És Elohim szelleme lebegett a vizek színén. És mondta Elohim, legyen világosság, és lett világosság. Az idén az első heti szakasz olvasatán föltűnt, hogy a teremtés története, mintha nem is annyira a menny és a föld teremtésével kezdődne. A menny és a föld teremtése múlt idejű. Egy már meglevő tényt ír le. Az első konkrét cselekedet, amire beszámol a történetírás, az a világosság adása. Bár a világosság, Jahua világossága már a teremtés előtt létezett, a történet mégis úgy kezdődik, mikor a menny és a föld már megvolt, akkor a teremtő első szava az, hogy legyen világosság. Mintha a menny és a föld valami háttérben levő díszlet lenne. Ez különösen érzékelhető a kecskeméti fordításban, ahol érdekes módon az eredeti szövegtől kicsit eltérően az első mondat így szól, kezdetben, mikor Elohim az eget és a földet megteremtette, a föld puszta és üres volt, és sötétség volt a hullámár színén, és Elohim szelleme ült a vizek színén. Mikor Elohim mondta, legyen világosság, világosság lett. Ennél a fordításnál konkrétan a világosság kibocsátása a leg- és legelső cselekedete a teremtőnek. Amikor Jahua valamit teremt az életünkben, nem az számít, hogy mit kapunk, milyen a menny és a föld, a háttér, hány angyal van odafönt és mennyi ember idelent. Nem az a lényeg, hogy pontosan hogy történt, hanem hogy van-e benne világosság vagy sem. Mert amit a teremtő teremt, önmagában semmi, ha saját magával meg nem tölti azt. Ha ő maga nem világítja meg előttünk, hogy mire is kapjuk azt, amit ad, akkor hiába való. Minek a feleség, ha nem tudok viszonyulni hozzá, bánni vele, ha nem tudom akarata szerint módon szeretni? Minek a gyermek, ha nem tudom előtte Jahuát úgy képviselni, hogy ő maga ne hagyományból váljon hívővé egykor, hanem azért, mert konkrétan látta és érezte rajtunk keresztül Elohim jelenlétét? Minek az otthon, ha azt nem Jehoshua Hamesia szelleme tölti be? De igaz ez az élet minden területére. Minek a munka, a szolgálat vagy bármi, amit kapunk? Ha nem ő tölti meg tartalommal, törvénnyel, élettel, szellemével. Minek az autó, ha nincs rajta fényszóró? Hisz az élet egyre sűrűbb sötétségében, világosság nélkül jobb esetben is az árakba végzi az ember. A világ világossága a messiás nélkül semminek semmi értelme, sőt, mindez veszélyben forog, mert megemészti a rozsda és megrágja a moly. Amit a mindenható ad földi adományként, de nem az ő szelleme által használjuk, az önmagában üres és haszontalan. Az ilyen áldásnak semmi hasznát nem veszi a szellemvilág, Jahua országa, és megszűnik áldásnak lenni, még a látható világban is. Ha nem arra használom eszközeimet, tudásomat, saját magamat, hogy az ő országa épüljön, akkor mindenem olyan, mint a világi javak, ami eltűnik, kimúlik és haszontalan volt önmagában. A tudósok is egy jó ideje tudják, hogy a világosság, vagy ahogy ők nevezik a fény, valójában a világ legfontosabb eleme. Fény nélkül nem keletkezhetett volna élet, és látni semmit nem lehetne. Maga a fénysebesség egy olyan állandó, ami minden fizikai törvényt meghatároz, illetve a világ és így földünk összes információját is a fény hordozza. Csúsztatás. A másik üzenet pedig ellentétben az ellenség első mondata, amit hallunk a Szentírásban. Érdekes megfigyelni, hogy a hazugságnak mi a lényege. Mert a kígyó valójában nem hazudik, és igazságot mond ki. Csak egy nagyon ravasz kis csúsztatást visz bele a dologba. Valóban azt mondta Jahua, hogy nem ehettek a kert gyümölcseiből? Pedig nagyon jól tudta, hogy csak abból a bizonyos fából nem ehet az ember. Vajon mégis mi volt a célja, hogy az összes fának összes gyümölcsére célzott, mikor megközelíti Évát? Úgy látom, hogy a bennünk levő naív kis emberi ügyvédet akarta csupán kihozni. Tudta, hogy ezzel a torzítással fölébreszti Évában azt az emberi beidegződést, hogy meg akarjuk védeni sokszor nem csak magunkat vagy a másikat, hanem magát Jahuát, az atyánkat és az ő szavát is. Azt a párhuzamat érzem ki ebből a történetből, amit később olvashatunk Sámuel könyvében. Mikor Dávid hozatja vissza a törvénytáblákat egy szekéren, és egy kátyú miatt megcsúsznak, majd Uzza odakap, hogy megfogja őket, és azon nyomban meghal. Ugye 2 Sámuel 16. fejezetében található ez a történet. Kinek is gondoljuk magunkat, hogy emberként megvédjük azt, aki sokkal magasztosabb és hatalmasabb nálunk? Nekünk van egyedül szükségünk az ő védelmére, és nem fordítva. Magam is tapasztaltam nem egyszer, hogy fölösleges vitákba keveredek egyesekkel. Vért izzadok, mire kivédem Jahua ügyét, majd rájövök, hogy engem martak halára ezek. Megölték az időmet, az energiámat szívták le. Egy szóval a sátán győzött, egy csatát megnyert ellenem. Éva leállt itt is, és nem ment tovább, mint karaván az ugató kutyák előtt. És magyarázkodni kezdett, majd kísértésbe esett, aminek a vége saját és az egész világ halála lett. Nekünk is sokszor meghal így módon az időnk, az energiánk, illetve olyan szellemi eredmények is, amelyek sosem álltak elő, hiszen megöltük a lehetőségét is, hogy azt elvégezzük. Éva kísértésének kikerüléséhez szintén Jahua világossága kell, szellemi látás. Mikor kell egy kérdést megválaszolni, és mikor nem? Mikor kell elállni, vagy tovább haladni? Milyen kérdést célozza a Messiás ismeretét? És melyik az, ami puszta provokáció? A zsidók miért nem fogadhatták el a Messiást a názáreti Jesuában? A Haftara, profétai szakasz, azt az egyik Ézsaiási részt tárja elénk, mely a nagyjából a 42. fejezet, amely konkrétan választ ad a zsidóság helyzetére és viszonyára a Messiással. 42.5-7-ig olvasom, így szól Elohim Jahua, aki az egeket teremtette és kifeszítette, aki kiterjesztette a földet és ami belőle sarjad, aki leheletet ad a rajta lakó népnek, és szellemet a rajta járóknak. Én Jahua hívtalak el igazságban. Fogom a kezedet, megőrizlek, és általad leszek szövetségben a néppel, és világosság leszel a nemzetek számára, hogy megnyisd a vakok szemét, és kihozd a tömlőcből a foglyokat, és a fogházból a sötétben ülőket. Ebben a részben is a világosság szó tűnik ki, már az első mondatokban, ugyanis Izraelt Jahua világosságként adományozta a népek számára. Izrael elhívását konkrét feladatokkal szemlélteti majd. A zsidó nép feladata a vakok szemének megnyitása, a süketek füleinek megtisztítása, a rabok kiszabadítása. Majd olvassuk, hogy mivel Izrael nem tett eleget ennek az elhívásnak, saját maga esett verembe és lett vakká, süketté és rabbá. A leírt folyamat Izrael bűnei és következménye összefügg egy másik proféciával, ahol Jahua jelzi a választott nép lepel alá való tételét, mikor ad a népnek szemet, amivel nem lát, fület, amivel nem hal. A választott nép engedetlensége magával vonta azt a leplet, mely miatt képtelen volt felismerni a Messiást, mikor a názáreti Jesua személyében megjelent köztünk. Az istengyilkosság hamis vád innentől fogva. Nem arról van szó, hogy ártatlan és büntelen a nép, de a Messiás első körben való elvetése nem közvetlen lázadás volt a Messiás ellen, hanem a vakság és a süketség következménye, ami ekkor már Jahua megengedő akaratából fakadt. Azok, akik konkrétan tudták, hogy kivel állnak szemben, és felismerték Jesuában az ígért Messiást, azok a főpapok voltak. Ők pedig ráadásul mindent megtettek, hogy még inkább vakká és süketté tegyék a már súlyosan beteg zsidó népet. Így ezek a főpapok elkövették a Szent Szellem káromlását, Ruahakodés káromlását. A nép viszont nem. Jahua megengedte ezt a vakságot és süketséget, hogy a zsidó nép feladatát ő maga töltse be helyettük, és személyesen induljon el a többi fia, a többi nép felé. És olvasnék néhány részletet a rómaiakhoz írt levélből, a 10. és a 11. fejezetből. De mondom, avagy, nem ismerte-e Izrael? Először Mózes mondja, én titeket fölingerellek, egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Mondom tehát, avagy, elvetette Jahu az ő népét? Távol legyen. Amint megvan írva, Jahu a kábultság szellemét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. Ahogy fogalmazni szoktam, és ahogy Pál is igyekszik e versek megfogalmazása által megértetni a szintén igen magas fokú vaksággal és süketséggel küszködő népekkel, hogy az eredetileg kiválasztott nép nincs elvetve, hanem egyfajta karanténba lett helyezve, épp azért, hogy őket a Mesiás össze tudja gyűjteni az ő királyságához. Sokan tudjuk és érezzük, hogy ez az idő nagyon rövidesen lejár, hiszen mi most nem a Bérésit, a kezdet idejét éljük, hanem inkább a Beszof, azaz az utolsó idők, és aznak is az utolsó perceit. Amikor az előbb említett lepel, azaz a zsidóság vaksága, sükettsége és évezredes rabsága végre lejár, és meglátják eljönni a Mesiást, azt, akit által szegeztek őseink a Golgotán.